Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Diodor erre büntette a Greenpeace-t. Ezt mondjuk szerintem érdemes bemondani. Nagyon durva.
Akkor most bemondjuk az Donald Trump 200 millió dollár.
Nem, 250 millió dollár.
Mintha láttam volna a hírt egyébként.
Igen, valamelyik olajvállalat elleni tüntetés miatt.
Donald Trump nagyon sokszor szóba került itt a ma reggel műsorban, mert Pálinkás Józseffel arról beszélgettünk, hogy betiltja az mRNS szó használatát az Egyesült Államokban, meg az mRNS-sel kapcsolatos kutatásokat, illetve hát beszéltünk arról is, hogy megszüntette az Oktatási Minisztériumot az Egyesült Államokban, és hát ilyen gyakorló pszichológusként, vagy gyarló pszichológusként próbáltuk az elme állapotát minősíteni. Pálinkás professzor az finoman fogalmazott, én azt mondtam, hogy egy gyakorló elmebetegről van szó, ő most az Egyesült Államok elnöke. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra 16 perckor, a mai reggeli személy, ahogy ígértük, Papp Bojana filmrendező, dr. Papp Bojana.
Most már doktor, igen.
Dr. Papp Bojana filmrendező.
Akinek... Köszönöm, jó reggelt.
Jó reggelt, szervusz. Akivel dolgoztunk együtt, úgyhogy tegeződni fogunk. Figyelj, hogy ment el mellettem a börtönre, tehát, hogy ismerjük egymást 2000 óta, és soha nem hallottam a börtönrepről, soha nem mondtad azt, hogy van egy ilyen alkotás.
Nem nagyon szoktam, nem volt igazából bemutatva, volt egy bemutatója, még 2013-ban lesz, amikor elkészült, vagy 2012-ben, most már nem emlékszem, és akkor a filmkritikusok díját még abban az évben megkapta, csak hát ilyen zenei jogi problémák vannak a filmmel, vagy voltak, és emiatt nem tudtam bemutatni, vagy fesztiváloztatni igazán széles körben, nem tudtam eladni televízióknak, meg ilyesmi, úgyhogy tulajdonképpen ilyen, azt tudom, hogy látták egy csomóan, de szerintem ilyen illegál linkeken, vagy nem tudom, hogy mert mondjuk én felraktam online így megkockáztatva a jogi, nem is tudom, ezt a jogi helyzetet, kibogozhatatlan jogi helyzetet, de aztán igazából nem népszerűsítettem soha, szóval ezért nem szoktam róla beszélni tulajdonképpen.
Jó, de más filmekről meg beszéltünk, én és a tévéről beszéltünk arról a dokumentumfilmről, amit készítettél a politikai pszichiátriával kapcsolatban, úgyhogy na mindegy, erről nem beszéltél.
Én nagyon szerettem ezt a filmet, mindig is, szóval szerintem ez az egyik legjobb dolog, amit csináltam, ha ilyet mond az ember magáról egyáltalán, de tény, hogy egyszerűen nem mertem megkockáztatni, hogy nyilvánosságra kerüljön. Ebbe szépen egy picit bele tudok menni, mert ennek az egész rap műfajnak a jogi háttere az nagyon-nagyon bonyolultnak tűnik nekem a világban, és például mondjuk arra jöttem rá menet közben, amikor ezeket tisztázni akartam, ezeket a számokat, hogy mondjuk egy számnak van 16 jegyzett szerzője, és akkor abból az egyik a Dr. Dre, a másik a nem tudom melyik. Tehát, hogy ezek ilyen mind vidághírű, és hogy ők így védik egymást, és az East Coast, West Coast vonalú rapperek így összeállnak csapatokba.
Most veszítettünk el néhány hallgatót az East Coast, West Coast-tal kapcsolatban.
Milyen?
Mert nem mindenki tudja, hogy mi az.
Ja, hát nagyon mélyen én sem tudom, de hogy van az East Coast, a keleti parti rapper világ, meg van a nyugati parti West Coast, igen.
Akik nincsenek jóba.
Igen, ezek nagyon nincsenek jóval.
Időnként lemészárolják egymást, vagy tisztázatlan gyilkosságok áldozataként végzik.
Igen, és akkor ők hát ez a helyzet, hogy ők valóban védik egymást, illetve hát magukat, a saját körüket, és tényleg az, hogy elkezdtük az Artisius egyik képviselőjével kibogozni, hogy itt mi a helyzet, és az a helyzet, hogy mondom, egy számnak 16 szerzője van, és akkor, amikor ezzel foglalkoztam, akkor mondta a hölgy az Artisiusnál, hogy ő még ilyet nem is látott. Tehát, hogy nem szokott 16 szerzője lenni egy számnak.
Hát azt hiszem, hogy amikor David Bowie-nak az egyik dallamát lenyúlta, hogy hívják azt a fiatal énekes, az Ice-T, nem, az Ice Baby-t kiénekelte, most nem fog eszembe jutni a neve. Abban nagy botrány lett. De azért mégiscsak fölkerült a YouTube-ra, 222 000-nél tart pillanatnyilag a film nézettsége. A YouTube átengedte?
Át mindent, aha, igen. Ez azt jelenti, hogy ez 15 éves ez a film, szóval ezek nem aktuális számok, viszont az is igaz, hogy más jogok vonatkoznak a börtönbeli felhasználásra, tehát hogy igazából zárt intézményben bármilyen zenét lehet használni, ez egy ilyen elég konkrét és pontos jogszabály, ez nem kerül nyilvánosságra, úgyhogy igazából egy ilyen fair use alapú, azt gondoltam, hogy azt talán egy ilyen. Tehát hogy nem az, hogy én arra használom ezeket a számokat, hogy népszerűsítsem a filmeket, hanem hogy ők használták ezt arra, hogy a saját, úgyhogy végül is így megmertem lépni ezt.
Hogy szeretett meg a börtönrap?
Hát úgy, hogy mint ahogy majdnem minden filmem, hogy anyukám dolgozott egy PR ügynökségnek, akik a börtön anyukát újságot...
Anyukát híres tévés-rádiós volt.
Igen. És ő szokott, beszokott rántani az ilyen munkáiba, hogy van egy-két felett, és dolgozott egy PR ügynökségnek, akiknek az egyik munkája az volt, hogy a börtön újságokat szerkesztették. Uh-huh. És ő volt az egyiknek a főszerkesztője. Tehát van két lap volt akkoriban a börtönökben, volt egy a raboknak, a fogvatartottaknak, meg volt egy a munkás, a börtönben dolgozóknak. Aha. Mert hát ez is egy nagy számú közösség. És mind a kettőbe írtam cikkeket, és így egy alkalommal az egyik újságban azt olvastam, hogy volt egy olyan, nem is volt verseny, hanem egy ilyen zenei találkozó, ami nem tudom melyik börtönbe szervezték, de hogy így találkozó, hogy zene előadtak számokat, fogvatartottak, és amiatt, mert előadtak, Miskolcról ide szállítottak egy nőt, és itt találkozott 10 év után a testvérével. És így azt gondolom, hogy ez iszonyú jó téma, uh-huh. hogy ez mekkora közösség, vagy mekkora tömeg, hogy ez nagyon izgalmas. És miközben elkezdtem ezt szervezni, hogy erről csinálják fiat, kiderült, hogy van egy nevelő, aki tökölön szervez egy repversenyt, 3 hét múlva, és akkor gondoltam, hogy na jó, az viszont azért nagyon-nagyon izgalmas, és akkor ott elkezdtünk forgatni.
Neked is felhívták a figyelmedet arra, hogy nem lehet raboknak hívni a fogvatartottakat?
Már nem emlékszem, de nekem már annyira bele ez a fogvatartott, ez szerintem úgy hívtam most is, nem?
Volt egyszer az újság, ami a raboknak szól, illetve az ott dolgozóknak, de most fogvatartottakat használtál. Csak akkor, amikor a Csengeri börtön építkezésén dolgoztunk, egyébként ott is volt egy, tehát az egyik kollégámmal ott mentünk, betonoztunk, és egyszer csak jöttek a fogvatartottak, és az egyik rokona, azt hiszem, hogy az unokatestvére bukkant fel, akit kihívtak oda, kivittek oda dolgozni, és akkor így sikerült beszélgetnünk, és aztán kiderült, hogy elég súlyos bűncselekmény érül, tehát, hogy ugye azt szokták mondani, hogy senki sem ingyen ül a börtönökben, meg hogy mondják a hülyeséget, hogy mindenkinek megvan a téglája, de hogy, és akkor, akkor nem tudom, ki volt akkor a BV-nek a parancsnak, hogy beengedett téged?
Akkor ez egy nagyon másik időszak volt, szóval akkor a BV sajtóosztályán nagyon jó fejek dolgoztak, és a Tököli börtönnek is egy fantasztikus igazgatója volt, aki nagyon támogató Aha. volt, tehát eleve az, hogy létrejött ez a verseny, és ezen dolgozott nagyon sok nevelő, nagyon sok fogvatartottat tudtak bevonni, szóval azért ez egy komoly dolog volt tényleg az első és utolsó ilyen típusú verseny, és mindenki nyitott volt rá, de mondom, a BV-nek a sajtóosztálya az zseniális volt, tehát nekem nem volt igazán kérdés, hogy oda mehetek-e forgatni, Aha. mert mindenki azt gondolta, hogy igen, mutassuk meg, hogy a fogvatartottaknak van kulturális élete, van fejlődési opciója, foglalkoznak velük szakemberek, tehát hogy azért igazából az, hogy mi történik egy börtönön belül, ez egy tök jó kép egy társadalomnak. Tehát én nekem meg nem az volt a célom, hogy itt a bűnökbe válkáljak, hanem hogy megnézem, hogy tényleg mi van. Mert egyébként pár évvel korábban, amikor még a Kultúra című tévéműsorban dolgoztam, akkor csináltam már egy rövid anyagot kultúra, a börtön és a kultúra témában, és akkor azt hiszem, hogy hiek a csávont, aki a Rózsadomban lakik, nem jut eszembe.
A Rózsadomban iszonyatosan sokan laknak, igen, múltkor nem, jártam arra, és nem, azt nagyon, láttam,
nagyon
hogy
sok évig volt börtönben, és
Tasnádira gondolsz?
Konkrétan, igen, na, vele tudtam interjút csinálni akkor a kultúráról tulajdonképpen, szóval, hogy így mindenki...
Tasnádi Péter, bocsánat.
Igen, igen. Szóval, hogy ez volt ez a érdekelt ez a világ egyszerűen, és valahogy a rap is mindig érdekelt, és akkor nagyon hamar az volt, mint a tévésénél, hogy így van egy ilyen gondolatod, hogy mi az izgalmas a világban, és akkor, amikor így látod, hogy ott a téma, akkor 3 héten belül el tud indulni egy forgatás, persze döcögösen, de végül is szerencsére.
A rap azért börtönműfaj, mert hogy beatboxsal énekelve, zajongva, lavortetőn dobolva elő lehet adni, tehát punkot egy kicsivel nehezebb, mert kell hozzá egy legalább egy gitár.
Hát a beatbox az biztos, hogy számít, igen, de nem, hát hagyományosan az, tehát amikor a gangster rap kifejezést kimondod, akkor azért ott mindig van egy ilyen börtön háttér, ami vagy valós, vagy szerepjáték a rap zenei műfajában, de azért köze van a bűnözéshez valamilyen módon, nem minden, persze nem minden, de van egy alműfaj, aminek azért erősen köze van szöveg szintjén ahhoz, hogy drogozunk, nem tudom, lopunk, csalunk, vendetta, szóval, hogy ez volt eredetileg is Amerikából, tehát, hogy, és akkor mi is ezzel találkoztunk a 90-es években, mondjuk a Gangsta Zoli vonalán. De jó, de hogy ezt mondom, hogy ez egy szerepjáték, de közben igen, pedig, vagy részint az, mint zenei műfaj, de amikor egy autentikus közegbe mész, ott meg nagyon nem szerepjáték, hanem önazonosságnak a kifejezése.
Gangsta Zoli általában olyan csoportokhoz vonzódik, akit éppen lát a filmekbe, tehát hogyha megnézi a
Vérköteles című
filmet, akkor gangster, amikor megnézi a jó, a rossz és a csúfot, akkor meg ez egy western hős.
Jó, oké, de nem tudom. De hát ez szerepjáték, szóval,
hogy ez... Persze, művész.
Tehát. Igen.
De hát nincs ezzel probléma. Mert tegnap még azon gondolkodtam, nézve este a filmet, hogy miért nem női börtönben forgattad ezt le, de most már így kezdem összerakni, hogy talán azért nem, mert a tököli börtönben hirdették meg ezt.
Ha igen, női börtönben nem volt ez. Nem voltam női börtönben, de még tudok egy olyan filmet, ami... Ja igen, ez is volt még inspiráció, hogy volt két film, amit láttam még így korábban, ami a két angol film, ami börtönben játszódott, és egyszerűen annyira nagy hatással volt rám, hogy valahogy így ez is olyan evidens volt, hogy jó, akkor menjünk börtönbe. Szóval az egyik az egy férfi börtönbe játszódott, és az a, majd azt mondom, a címe, de most nem jut eszembe, egy fiatalkorúak börtönében, és ott azt csinálták, hogy megkértek fogvatartottakat, hogy meséljék el az élettörténetüket, és megkértek dalszerzőket, meg szövegírókat, hogy közösen írjanak maguknak számot. És akkor ezt kezdték el előadni. Aha. És ugyanezt megcsinálták Songbird címen női börtönben. És az is, tehát teljesen más történetek merültek föl. Szóval én nem jutottam el női börtönbe, vagy voltam egyszer, de valamilyen nem az érdekelt, hanem ez a rap verseny.
Bármilyen szinten a verseny szereplőibe, vagy a versenybe volt bele folyásod? Vagy?
Nem, egyáltalán sem ennyire.
Tehát egyszerűen csak rögzítheted azt, ami így történik. Uh-huh. Milyen hosszú volt a forgatás? Mennyi ideig tartott a rap verseny?
Hát volt egy előkészület, meg előválogatás, ebből nem került bele semmi, bár zseniális jelenetek voltak, szóval tényleg szuper volt. Akkor volt a versenynapja, ami előtt bementünk párszor, ez látszik is a filmen, hogy leforgassuk, hogy készülnek a számokkal. Aha. És aztán utána egy fél évvel később még visszamentünk párszor, hogy interjúzzunk, és akkor ez már a verseny után volt.
Nekem folyamatosan az volt az érzésem, különösen a képi világát tekintve, hogy ez nem dokumentumfilm, hanem egy játékfilm.
Ezt megtisztelem.
De komolyan tehát, hogy az, amikor megy végig a folyosón, tehát hogy olyan gépállások vannak, olyan kameramozgások, amelyek nem idézőjel a klasszikus dokumentumfilm hagyományait követik. Azóta persze már átalakult a dokumentumfilm.
Hát ez nagyon erőteljesen Dobos Tamásnak köszönhető, aki a filmoperatőre volt. Szóval igazából...
Sokat dolgozol, nem? Vagy sokat dolgoztál vele?
Igen, én nagyon szeretek vele dolgozni. Hát fantasztikus munkát végzett. Szóval ez eleve az, hogy lényegében ennek a filmnek nem volt költségvetése, tehát így én voltam a producer is, meg a rendező is, meg nem tudom, és akkor még innen nagyon az elején volt a, nem is tudom, jó, nem voltam már pályakezdőt, de hogy szóval, tehát alig volt rá támogatás, és így azért nagyon nehéz összeszedni egy stábot, és ennek ellenére az emberek, akik részt vettek ebben a produkcióban, szóval egyrészt mindannyian zseniálisak, másrészt tök szuper volt, hogy a Tamás Tomival ketten mentünk, többnyire ketten mentünk be a börtönbe, és akkor ott így szuper érzékenyen rögzített mindent, tehát hogy nem nagyon volt kérdés, és de persze néha összevesztünk, mert mi is szoktunk így összeveszni, de hogy nagyon, hát szerintem fantasztikus munkát végzett valóban. A versenyen ott meg még két operatőr volt, Csobot Attila, meg Gerő Marci, aki amúgy producer, de akkor kezdett el gondolkozni a Káin gyermekein, és valahogy ilyen tök fura módon ugye ami a bebukottaknak a folytatása. Ja.
Igen, ez fontos tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen börtönfilmek készültek Magyarországon, ugye 70-es években Monori Mész Andrásnak készült a Bebukottak című filmje, és aztán volt egy ilyen nagy kiadás, aztán volt, amit említettél, de olyan sok azért nem.
Nem.
És még eszembe jutott tegnap este a fürdőkádban az is, hogy talán a Dzsármusnál a törvénytől sújtvának a börtön jelentei egy kicsit hajaztak, amikor ugye mindenki egy kicsit bekerül egy cellába, és akkor ott élhetetlenkednek a John Lurie, Tom Waits és Roberto Benigni, azt hiszem, harmadik főszereplő. Tehát az jutott eszembe a film képét nézve. Lehet, hogy fekete férben jobban működött volna, nem? Ezt most már sosem tudjuk meg.
Egyszer majd kipróbálom, nem tudom. Nekem, én szeretem ennek a képi világát, bár a Tamásnak sem annyira tetszik, mert ennyi távlete volt, tehát így újra fényelni, de én nagyon szeretem, mert ez a börtön, az nagyon fizikailag mocskos, tehát így nem azért, tehát hogy egyszerűen nem egy kellemes tér, és szerintem ebből a színvilágból, meg ebből a képi világból, amit most ez a film nyújt, ebből ez elég jól kiderül egyébként szerintem.
Azok, akik a filmben reppelnek, azok korábban érdekelt őket ez a műfaj, vagy azt mondták, hogy jó, hát a börtönben van egy repverseny, akkor benevezünk rá.
Nem, a rep az nagyon népszerű a börtönön belül, és szerintem most is, tehát én azt hiszem, hogy ez egy konstans dolog, hogy részint a fiatalok miatt, másrészt meg vagy generáció miatt, hanem részint meg, ez egy tök népszerű műfaj önkifejezési szempontból. Tehát, hogy nem tudom, az én kisfiam 16 éves, ő is rappel, szóval van egy korosztály, akinek ez a műfaj, ez egyszer csak beugrik, és akkor majd vagy rajta marad, vagy nem. Tehát mindenki tulajdonképpen, aki szerepelt a versenyen, volt már rap száma korábban, vagy volt már fellépése. A legkomolyabban a Nádasdy Krisztián foglalkozott ezzel, akinek volt is együttese, meg korábban volt is száma. Igen, tehát ő volt az egyetlen, aki meg ő breakdance-elt, amikor gyerek volt.
Igen, és bármit ez Vörös Marti tér.
Igen, de nem, hát járt ilyen iskolában. Aha. Szóval, hogy ő ezzel foglalkozott komolyabban, és akkor ő volt a legprofibb így zeneileg.
A rap az egyenes út a börtönbe?
Hogy érted?
Jó, a börtönből egyenes út a rapbe?
Most nem értemes.
Semmi. Bocsánat. Csak arra próbáltam.
Nyilván utani. Nem. Most a kisfiamra célzol, ki rappel, vagy nem értem.
Nem.
Dehogy is, nem. Hát szerintem ez, amit így mondtam, szerintem ez egy nagyon autentikus nyelv tud lenni a rap, szerintem én most is ezt gondolom, és most is azok a rapperek tetszenek nekem, akikről azt érzem, hogy van tudásuk arról a világról, amit elmesélnek a rap szövegeikkel kapcsolatban. Legyen az bármi, tehát hogy nem tudom, a Kezdet fiainak a History című számát pont azért bírom, mert annyira mély tudásról tanúskodik a történelemről, hogy ezt így akárhányszor meghallgatom, mindig tanulok valami újat én magam is, és nagyon bírom. Tehát ott tudom, hogy van egy intellektuális tudás erről. A, nem tudom, a Pogány indulót ezt azért bírom, mert látom mögötte a családot, meg is, majd kicsit utána is részt, szóval így látom azt a világot, amit ő képvisel, és egyszerűen elképesztő erős, hogyha valaki így vállalja fel önmagát.
Azt tudod, hogy a belga, amikor a Királyok a házban címűt számokat összerakták, akkor nagyon sokat ültek lexikonok előtt, tehát, hogy így pontos
ezt legyen. Mondom, igen, tehát ezt nem lehet elviccelni, igen. Tehát vagy az életedet tolod bele, vagy a melót, igen.
És miért nem lett rapsztár ezekből a fiatal emberekből?
Hát szerintem az egy nagyon más zenei pálya, az rohadt nehéz, főleg egy Priusosnak. Azt szerintem, bármi nagyon nehéz lett egy Priusszal rendelkező embernek, szerintem a munkát találni eleve rohadt nehéz lett. De egy részük nem is akart szerintem. A Krisztián volt az egyetlen, akiben felmerült, hogy ő elindítson egy zenei karriert.
Bocsánat, azt csak te tudod, hogy Krisztián, vagy nekem is tudnom kéne?
Mert a stábista rajta volt.
Nem voltak feliratozva a nevek.
Nem. Senki nem volt feliratozva, igen. Hát azt éreztem, hogy ez igazából nem annyira fontos, de a végén, mint szereplők, fel vannak sorolva.
Én nem tudom, hogy melyik a Krisztián, nem tudom, hogy ki halt meg, nem tudom, hogy...
Krisztián halt meg.
Aha.
Igen.
Krisztián melyik volt, akkor most rakjuk össze?
A Bűnös az élet című számnak a roma srác, aki a 8. kerületben élt, és gyereke is született, és...
Ja, igen, az, igen, aki beszél arról, hogy, és az miért halt meg?
Hát megölték.
Ó.
Igen. kijött a börtönből, és volt egy ilyen furcsa utóéletünk egyébként, hogy kijött, és akkor egy pár hónappal később szerintem meg is keresett engem, hogy most kijött, és találkozunk, mert új számokat ír, és csináljak videoklippeket hozzá. És akkor én pont tanítottam a Metropolitan Egyetemen már egy operatőr osztályt, és bedobtam mint témát, hogy akkor lenne kedvük, volt egy ilyen 20 fős operatőr kameraman csapat, tök jó fejlelkes emberek voltak, hogy lenne kedvük a Krisztiánnak videoklippet csinálni. És hát persze mindenkit rohadtul érdekelt, részint a rep, részint ez a háttér, részint, hogy lehet videoklippet csinálni, ami nem egy gyakori lehetőség. És akkor két klippet is elkezdtünk megtervezni, és akkor mondtam a Krisztiánnak, hogy jöjjön be, és azt hiszem aznap vagy előző nap olvastam, hogy megölték.
És a többiekkel mi lett?
Hát az a srác, aki azt mondta, hogy szeretne egy PlayStation-t a gyerekeinek majd, és nem tudom, ő ezt megcsinálta, tehát hogy ő kijött, és most dolgozik, csomóan nagyon ügyesen talpra álltak, és ki tudtak jönni, tulajdonképpen majdnem mindenki, akit ismertem ezen a vonalon. Volt, akinek volt visszaesése, de igazából túl tudott felnőtt korára lenni azon, hogy... külföldre mentek dolgozni párra, nem tudom, szóval hogy elég ügyesen boldogulnak a fiatal, akik tényleg fiatalok, tehát aki idősebb volt, lehet, hát Krisztián.
Ki volt a legidősebb fiatal?
Krisztián volt, ő nem volt fiatalkorú, mert ő már felnőtt volt, ezt onnan lehet tudni, hogy zöldben voltak a fiatalkorúak, és kékben a felnőttek, ez a különbség
ezt nem tudtam.
Az egyenruha között.
A börtönőrök jó fejek voltak veletek?
Igen, velünk nagyon. Igen, akkor még az volt, most nem nagyon rég voltam, úgyhogy nem tudom, hogy most mi van, de hallomásból azt sejtem, hogy most már nem ugyanez a helyzet így hozzáférés vagy kulturális programok szervezésében, de nagyon-nagyon szuper nevelők voltak. Szóval ők tényleg tök lelkesen foglalkoztak azzal, és elsősorban nők, mert azt hiszem ez egy rendszer tulajdonképpen, hogy nőkkel is találkozzanak, az fiatalkorú fogvatartottak, mert annyira soknak nincsen családi mintája, és annyira sok jön nagyon...
Ja, igen, azt láttam, hogy ilyen börtönőr nők ott álltak
hát ők nevelők igazából, szóval van különbség, sem tudom, hogy hívják a börtönőrt, aki a biztonságra figyel, és van, aki pedig a fogvatartottak személyes, nem tudom, nevelők, tehát hogy őket nevelőknek hívják. És ez egy szándékos dolog volt, biztos most is így van, hogy ez egy stratégia tulajdonképpen, hogy nőkkel találkozzanak a férfi börtönben.
Követed a filmhez kapcsolódó hozzászólásokat a YouTube-on?
Igen, rettenetes kritikákat kap a felirat, amin értek, hogy miért, a hangkeverés, azt értek, hogy miért. Hát az, hogy nem volt ennek a filmnek költségvetése, és mindent én csináltam, tehát a feliratozást is, ami roppant kellemetlen, mert nyilván repszövegeket angolra fordítani, azt így nem annyira tudtam, vagy tudok, de...
Jó, hogy te vagy a felelős a fordításért.
Hát konkrétan, csak ezt így nem írtam ki. Nyilván, ez kicsit kellemetlen.
2025-ben lehetne forgatni ezt a filmet?
Azt hiszem nem, de nem tudom, mert nem próbálkoztam bejutni, de valaki mondta, hogy most nagyon nehéz.
Az összes civil szervezet ki van tiltva. A börtönben, itt Józsa Mártával beszélgettünk arról, hogy a Váci börtönben volt valamikor börtönrádió, keramikus műhely.
Igen, hallottam ezt a beszélgetést, igen. Azt hiszem, az egyházak bejutnak egyébként, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy van valamiféle civil program, van, vagy úgy értve civil, hogy nem benti, és szerintem az egyházaknak vannak programjaik. És erről csináltak filmet, volt a Whisky Ábelnek, volt egy nagyon szuper filmje, nem egyházi programról, de ő például arról csinált a Zárkamesék, az a cím, azt hiszem, egy pár évvel ezelőtt, hogy meséket írtak a fogvatartottak ki a meseterápia keretein belül, és akkor azt csinálták, meg azokat vizualizálták.
Beszéltél arról, hogy a Metron, a Metropolitan Egyetemen tanítottál valamikor operatőrséget, aztán most az MA, tehát a mesterszakon tanítasz.
Igen, most tévés műsorkészítőket, meg forgatókönyvírókat tanítok elsősorban.
Sorban állnak a nebulók, hogy dokumentumfilmesek legyenek?
Nem, nagyon. Nem.
De sajnálom.
Furi.
De nem, miért?
Furi. Nem, ezt most cinikusan mondtam. Hát, félszerűen dokumentumfilm az nagyon nehéz műfaj, és hihetetlen izgalmas, én nagyon izgalmas szeretem csinálni, de azért rávezetni egy fiatal alkotót arra, hogy hogy miért jó egy dokumentumfilm, az nem annyira könnyű feladat, és hogy miért jó csinálni dokumentumfilmet. De azért, akivel sikerül megértetni, azok nagyon szuper filmeket tudnak csinálni. Szóval én ezt tanítom is, a tavalyi fél évben volt is egy pár olyan film, ami így megdöbbentem, hogy mennyire szuper volt. Ez így mekkora melót rak be egy 20 éves abba, hogy megértsem egy másik embert. Ez nagyon nagy dolog szerintem.
Mert ugye, hogy nem csak abból szól a dokumentumfilmezés, hogy leszúrom a kamerát, aztán, mint Sára Sándor tette, és aztán Pergőtűznél, hogy menjen, aztán mennyi fért, 17 perc fért egy nagyon sóba talán, vagy 35-es filmet, 12. Aztán 12. A technikusnak nem volt más dolga, vagy a kameraasszisztensnek, hogy folyamatosan cserélgesse a dobozokat, aztán valami majd lesz belőle.
Jó, de azért ez egy extrém szitó, szerintem azért senki nem, de végig volt az Andy Warholnak is valamilyen filmje, nem? Amilyen több órás volt, és egy kamera.
Az alvás.
Én is csináltam egy ilyen filmet egyszer egyébként.
Miért?
De ez csak viccből.
Csináltam egy filmet viccből?
Hát az volt, hogy kaptunk a főiskolán egy feladatot, hogy egy fogalomról csináljunk filmet, és így olyan ideges lettem tőle, hogy a kontempláció fogalmat választottam, és leraktam az ablakunkba egy kamerát, és a szemben lévő közért zebráját vettem egy napon keresztül.
Nekem néha az jut eszembe, hogy föl kéne rajzolni egy ilyen ugróiskolát a járdára, és akkor azt,
ja, meg, hogy mit csinálnak
azt, az emberek. Azt megnézni, hogy az emberek használják-e arra, hogy...
Na, én szoktam mutatni egy olyan filmet, a New York Times-nak van egy fantasztikus rövid dokumentumfilm sorozata, Opinion Docs, a YouTube-on fel van, ezt szeretném népszerűsíteni, ez itt is. Szuper, szuper, szuper csodálatos filmek, és ott van egy olyan film, amit egy csávó az ablakából vett fel, egy zongorát kidobott valaki, és hogy mi történik vele, annyira megrendítő, és 3 perc az egész, és 2 nap sztoria, és teljesen pontosan leveszett, hogy az emberek idióták. Tehát, hogy így van egy pár, aki kinézik, de szuper játszanak rajta, nem tudom, másnap visszajönnének egy kocsival, de addigra megérkezik a csapat, akik szétbasszák Baltával. Szóval, hogy így, igen, elnézést a
kifejezésre. Biztos lehetett volna másik kifejezést találni,
igen, bocsánat,
hogy mit csináltak az zongorával.
Szétverik Baltával, egy csapat szétveri, és akkor visszajön másnap a pár, megpróbálják elvinni, és akkor hát látod a csalódottságot.
Hát valami hasonló történt a Keleti pályaudvar zongorájával, azt is tönkretették, de például azt tudom, hogy egyszer beszéltünk róla, hogy talán küldtél videót, hogy a fiad,
Rómában,
ült le egy kicsit klimpírozni. A Népliget autóbuszpályaudvaron is van egy zongora.
Fény utcai piacon is.
És
ott is szenzációsan szoktak játszani.
És használják is a Fény utcait? Uh-huh. Hogy látod a 2025 vagy az évtizednek a dokumentumfilm termését?
Évtized, úristen.
Jó, akkor nézzünk egy ilyen rövid időszakot. Az elmúlt pár évben mi volt az, amit így lehidaltál?
Fie, fantasztikus dokumentumfilmek készülnek szerintem. Tehát ez egy nagyon-nagyon élő, nagyon izgalmas műfaj. Azt biztosan tudom, hogy a streaming szolgáltatóknál szuper jól mennek a dokumentumfilmek. Mondjuk ott eléggé... Szóval a Netflixen azért eléggé egy kapta felre megy egy csomó film, az HBO-n kevésbé, mert ott egy sokkal gondosabb válogatásban gyártják a filmeket. Hát iszonyú izgalmas témák, meg műfajok, meg filmek. Tehát, hogy ma már nincs határa a dokumentumfilm formai nyelvének például. Szóval egy animációs film pontosan ugyannyira tud dokumentumfilm lenni, mint valami, ami megfigyelésen alapuló követős dokumentumfilm. Szóval már amikor én a börtönrepet csináltam, már akkor is a játékfilmes gondolkodás, ez sokkal erősebben benne volt a dokumentumfilmezésben, mint korábban. Vagyis hát én azt gondolom, hogy mindig ilyen volt. Tehát, hogy
mint hogy a doktori diplomádat azt ezzel írtad dokumentumfilmezésből, vagy csak a szakdolgozatodat?
Nem, a doktorimat is kutatásból, szóval műfaji kérdésekkel nem foglalkoztam, de igazából... Nem, hát én szerintem nem nagyon látok különbséget fikció és dokumentumfilm között, mint film. Tehát nyilván a készítése az teljesen más. De hogyha mint filmként, esztétaként vagy kritikusként gondolkozol, akkor azt gondolom, hogy nem kéne, hogy igazán nagy különbség legyen.
És miért nem készítesz dokumentumfilmeket, vagy készítesz most éppen?
Nem, most már régóta szünetet tartok.
Alkotói válság?
Részint igen, de szerintem ezt részint meg annyira nehéz szerint, nekem nagyon, nagyon furcsa ez a valóság, ami van, hogy, hogy nagyon kevéssé találok olyan témákat, amiben úgy tudok beleállni, hogy tudom, hogy 3-4-5 évet erre tudok szállni most az életem. Egyszerűen annyira megvisel, ami történik, hogy nem tudok beleállni. Egyszerűen nem érzem az erőt, hogy mondjuk beleálljak egy olyan sztoriba, amit rövid dokumentumfilmként megcsináltam. Aha. Pár évvel ezelőtt, de nem tudom, nevelőintézetes gyerekekkel mentem el egy kirándulásra, és akkor amiket ott megtudtam, az annyira felkavart, így azt éreztem, hogy ezt, uramisten, ki tud ezzel foglalkozni? Rengeteg téma, amivel nagyon szívesen foglalkoznék, de nagyon...
Gyermek elleni erőszak volt, vagy
mi? Nem tudom, nem, azt hiszem, hogy nem is éri ezeket megosztani sem. Nem volt, nem ilyen abúzus szint, mert aha, az is durva, de nem, hanem a hétköznapi valóságnak olyan elemei, hogy amivel így nem tudsz mit kezdeni, mert érted, hogy a rendszernek működnie kell, de nem tudom, hogy együtt cigizik a nevelő a gyerekkel, tök evidens, hogy közösen tekerik a... Nekem már ez is olyan, hogy így értem, hogy ez a valóság, de basszus, miért? Tehát hogy képzeljük azt, hogy egy gyerek otthonban, egy 14-15 éves gyereknek azt kell látnia, hogy együtt dohányzik a nevelővel, vagy nem tudom. Meg az fura volt, és ezt nem tudom, tehát ez is olyan téma, hogy így egyáltalán nem tudom, hogy lehet vele foglalkozni, de hogy csomó gyerek gyógyszert kapott, nyugtatót konkrétan. És ez is így annyira megrázott, hogy azt éreztem, hogy így ez mi az a világ, amiben élek? Szóval így csomó mindent nem tudok a világról. És
De milyen régen minden jobb volt?
Ne, de hogy is nem ezt mondom, nem. Hanem, hogyha közel akarsz menni a valósághoz, akkor ez nagyon nagyon tehát nyilván az eddigi filmjeim sem az a sem kvázi vicces témákkal foglalkoztak, szóval nem a...
Van vicces dokumentumfilm?
Van. Hát szóval a tévésén is humoros, meg ebben is van humor, tehát iszonyú fontos, persze. Van vicces dokumentumfilm, van kevés, tehát ez egy nagyon keresett műfaj, de hát az emberek röhögnek magukon, tehát ugyanígy tudsz magadon röhögni minden szituban, mint egy dokumentum. Tehát erre képes a dokumentumfilm szerintem, hogy azt mutassa meg, hogy az élet az egyszerre fájdalmas és egyszerre vidám, de most itt inkább arra gondolok, hogy egyszerűen a jogtalanságot, vagy mások megalázását, egyszerűen nem, konkrétan nem, tudom, hogy nem volt erőm az elmúlt években arra, hogy nekiálljak egy nagyobb témának. Ezért egyébként elkezdtem fikciót is fog írni.
És miről fog szólni?
Hát a védőnökről kezdtem el írni egy forgatókönyvet, mert az egy nagyon izgalmas téma, ez nagyon-nagyon foglalkoztat engem. Csináltam is róla már egy rövid dokumentumfilmet. Szerintem az egy nagyon izgalmas téma.
És ugye beszéltünk arról, hogy azért olyan nagyon nem tipródnak a kis fiatalok azért, hogy dokumentumfilmesek legyenek. Akkor, amikor itt filmrendezőkkel beszélek a rádióban, mindig meg szoktam kérdezni, azt legutóbb, azt hiszem talán éppen Herendi Gáborral beszéltem, hogy látja a magyar filmfinanszírozás esélyeit, lehetőségeit, de hát neki mondjuk pont jó példája volt, mert hogy állami pénz nélkül sikerült megcsinálni, neki a nagy sikerű Futnimentemet.
Állami finanszírozás.
Ugyanolyat sóhajtottál.
Hát, mert ez egy olyan topik, ami...
Készülnek államilag finanszírozott dokumentumfilmek?
Készülnek, és jó dokumentumfilmek is készülnek. Az elmúlt években több olyan volt, például az Urbó Dorottyának több filmje készült el. Nem lehet igazából finanszírozás nélkül dokumentumfilmet. Lehet, de hogy... Természetesen lehet, mert az embernek van a kamerája, és hogyha úgy érzi, hogy van egy téma, amit el akar mesélni, akkor nem szabad, hogy ne csinálja meg szerintem. Aha. Tehát lehet, de azért ahhoz, hogy egy film eljusson a közönséghez, ahhoz tényleg kell pénz. Vagy ahhoz, hogy szép legyen, vagy ahhoz, hogy nem tudom, ne kelljen plusz munkát, más mellékállást vállalni ahhoz, hogy megéljen a rendező, hanem csak a filmjére tudjon. Szóval ezekhez mind pénz kell. Úgyhogy én nem gondolom, hogy az állami finanszírozásban nincsen lehetőség arra, hogy pénzhez jusson valaki, de nem az, hogy ez így hogy történik meg. Hát ennek a rendszeréről azért elég sokat lehet olvasni. Mondjuk én nem pályáztam az államhoz az elmúlt nem tudom hány évben egyetlen egy tervel sem. Tehát én nem tudok mit mondani erről.
Aha.
Tehát, de mondjuk 2012 óta. Tehát, hogy nem az, hogy... Tehát, hogy én, de a védőnökkel pályáztunk egyszer, és ezt visszadobták, mert ezt a Laokonnal próbáltuk megcsinálni. De nekem nem volt olyan tervem, amit beadtam volna, és akkor így Szóval én nem vagyok ilyen szempontból, szóval nem...
De mit csinál a szél, amikor nem fúj? Mit csinál a dokumentumfilm, amikor nem készít dokumentumfilmet?
Hát tanít, dolgozik, újságot ír, témát keres, kevét csinálja, lakásfelújít, igen. Szóval tehát én marketing cégnél dolgoztam, szóval azért egy csomó, tehát hogy ahhoz, hogy ezzel messzen filmet csinál, az kell élni is, tehát szerintem ez olyan, mint a regényírás egy picit, hogy így azért látnod kell a valóságot ahhoz, hogy tudd, hogy miről akarsz filmet csinálni.
De hogy mikor látod azt, hogy mennyire nyomasztó a magyarországi helyzet?
Hát most már azt érzem, hogy most már itt szívesen csinálnék csomó filmet. Tehát most így azt érzem, hogy, hogy van egy ilyen, igen, nem a politikáról egyébként, hanem a politikai, tehát arról, hogy igazából minden valamiféle módon politikus, ahogy élünk. És ez szerintem fontos, meg az emberi viszonyok, tehát, hogy amikor lemész terepre, akkor tök más látsz, mint amit olvasol az újságban, és ez mindig is izgatott, vagy szóval ez mindig fontos, hogy az emberek elfogadják szóval ez egy tök érdekes dolog. Meg, hogy milyen állapotban vannak mentálisan, szóval szerintem, tehát ez azért most már elég érdekes szerintem.
Hogy az a szereplők azok hogy viszonyultak hozzá? Tehát,
a börtönösben? Senki nem, hát mindenki örült, hogy elkészült ez a film. Az volt egy srác, a Baltal Gergő, ő például, ez is egy ilyen börtön, nem jó politika, azt hiszem, akkor sem volt jó, nem tudom, hogy ez azóta változott-e, de hogy nincsen utánkövetés. Tehát a fiatalok korúakkal az történik, hogy kijönnek, és akkor van egy neve ennek a tisztségnek, de nem fogom, nem felügyelő.
Pártfogói felügyelet.
Az, köszi. De hogy fél évente kell visszamenni, tehát nyilván olyan nincs, hogy valaki így a hétköznapokban megkérdezi, hogy figyelj, tudsz boldogulni? Anyád nem ver újra, vagy apád nem ver újra, vagy szóval, hogy nincs, tehát visszakerül ugyanabba a közegbe, ahonnan bement a börtönbe, ahol megtanult egy csomó dolgot, és nem tud megállni, szóval rohadt nehéz megállni, és akkor a Gergő például felhívott egy pár hónappal azután, hogy kiszabadult, hogy találkozzunk, és akkor ott volt egy ilyen tök mély beszélgetésünk arról, hogy így mondtam, hogy ha szarul van, akkor nézze meg nagyon sokszor ezt a filmet, mert itt van a bizonyíték arra, hogy meg tudta csinálni, hogy felállt, 17 éves korában került be, megcsinálta, megnyerte ezt a versenyt, nem ezt, hanem egy másikat, de hogy tehát, hogy így beleállt a börtönéletbe, és iszonyú jól jött ki, és hogy akárhányszor szarul van, mert nem érzi azt, hogy a valóságban boldogul, csak rakja be, nézze meg, és merítsen erőt belőle konkrétan.
És hol volt a film? Azt már ugye beszéltük, hogy ez elkészült, és hogy azért különösebben nem beszéltél róla, de hogy került a 444-hez?
Hát úgy, hogy Földi Kitti a szerkesztője a Yetimazinak, és vele együtt dolgoztunk az apcuk.hu-nál, és emlékezett erre a filmre. Azt mondom, hogy szokták nézni, nem tudom, például Bennett szeret mondta, hogy ő megnézte a Larry előtt, hogy ez mi ez a világ.
Szóval Villanyi Bennett?
Ha igen, hogy hát itt ilyen tanulmányként. Hogy ilyen tanulmányként, igen. Megnézze, hogy ez milyen világ, azt hiszem. Szóval ilyen kutatási...
Igen, szóval, mert hogy fönn volt ez mindvégig a YouTube-on? Tehát,
nem, a Vimeo-on a saját oldalam.
Ja, igen, mert de még a filmográfiádban, az IMDb-ben ott föl van ez tüntetve?
Biztos, hogy igen.
Mert akkor, amikor legutóbb itt jártál sok-sok évvel ezelőtt beszélgetni, akkor sem tűnt fel, hogy készült a börtönről, vagy elérhető.
Nem tudom, lehet, hogy nem tudom. Nem tudom. Nagyon-nagyon menőnek, és büszke vagyok rá, hogy ennyien nézik most. Szóval ez azt jelenti, hogy ez egy izgalmas téma. Nyilván börtönbe azért kevesen jutnak be úgy általában, vagy kevesebben, mint akik bent van. Nem tudom, tehát szóval nem... és a kommentek, nem csak a feliratra reagáltam, hogy volt olyan komment, hogy folytassuk, és igazából a szereplők egy része is szívesen folytatná, mert azért ez tényleg valóban izgalmas, hogy lehet egy ilyen élet után boldogulni a külvilágban.
15 évvel egy jelenet után, tehát, hogy nagyon sok dolgot újra gondolhat az ember, akkori gondolatait, az akkori mondatait.
Igen, igen.
Nekem volt egy olyan érzésem, pont a meghalt Krisztiánnak hívták, aki meghalt, hogy amikor Krisztián beszél, akkor van egy-két olyan mondat, amikor pontosan érzem azt, hogy megpróbál megfelelni a kamerának, tehát olyan, yeah. olyan fordulatot használ, mint hogyha Garambölgyi László írta volna.
Ez egy börtönnyelv, ez az van, hogy aki bekerül a börtönbe, az végigmegy egy nagyon komoly tárgyalási folyamaton, ilyen több évig tartó tárgyalás, és se megtanulja a jogi nyelvezetet, tök más, mint amit hétköznapi szinten használsz. Tehát van egy csomó kifejezés, amit nem is mondhat ki ő, mint fogvatartott. Tehát aha. nem... Tehát ez egy nyelv, ez egy másik nyelv, amit bent beszélnek, mert egyszerűen annyira pontosan tisztában lesznek, nem csak ők. Tehát nagyon fontos, hogy a jogi státuszuk az uh-huh. mindig tiszta legyen. Tehát, hogy az, hogy és ez egy másik nyelv, egyszerűen ez egy jogászabb nyelv, és a Krisztián azért beszél így, mert az ítéletében is valószínűleg ez volt leírva, és így beszélt a jogi képviselője, és az ügyész, nem tudom, és ez egy effektív egy másik nyelv, ami ezeken a helyeken zajlik.
De ezt a nyelvet, ezt csak ezekben a helyzetekben használják, egymás közt nyilván nem beszélnek a cellában így.
Nem tudom, mert ez nagyon függ attól. Én nem hiszem, hogy a börtönön belül én nem tapasztaltam azt, hogy van valódi kapcsolat, szóval nagyon ritka. Tehát talán a fiatalkorúaknál erősebb, de a hierarchia és az, amit tudunk kívülről is a börtönről, uh-huh. hogy azért ez egy kemény terep, az biztos, hogy erősebb, mint a valódi emberi kapcsolatok. Szóval én azt láttam mindegyik szereplőn egyébként, hogy, hogy nagyon komoly szerep. Tehát egyszerűen egy szerepbe kerülnek be valamilyen uh-huh. módon mindannyian. És erre az egyik nagyon furcsa bizonyíték az az, hogy a fiatalkorúak az ilyen legendásan egy agresszívebb közeg. Tehát, hogy egy sokkal szabadosabb és sokkal nem is tudom, túlburjánzóbb, vagy nem tudom, szóval, és ott egy más kamaszok, vagy szóval, hogy itt teljesen más. És azon a napon, amikor valaki 21 éves lesz és nagykorú lesz, ezt elmondták a nevelők, olyan, mintha a teljes személyisége megváltozna, és ez teljesen általános. Tehát 21 éves korában egyik napra a másikra őrjöngő kamaszból felnőtt lesz. Aki bekussol, átmegy a felnőttek börtön, vagy mi ez, mindegy. Tehát a felnőtt börtönbe, és tök máshogy kezd el viselkedni. És ezt én is láttam, mert a Gergőnek pont a 21. szülinapja volt, teljesen máshogy kell szocializálódni a fiatalkorúak börtönében, mint a felnőtt börtönökben. Tehát ez nagyon izgalmas szerintem.
És készülnek is arra, hogy majd jön a váltás?
Igen.
21 éves korukban kerülnek át a fiatalkorúak börtönéből, a felnőtt büntetés végrehajtásban?
Igen, igen.
Ja, igen, mert hogy mit tudom én, kap 10 évet, de abból 5-öt le tud tölteni 17-től, vagy 16-tól 21-ig, és aztán...
Igen, igen.
És aztán átkerül egy...
Igen, és igazából börtönbe. Folyamatosan, amit én láttam, az, hogy folyamatosan képben kell lenniük a saját büntetésükkel, mert mindig van mód arra, hogy felülbírálat, újra tárgyalás, szóval, hogy ezek azért, hogyha valaki be is kerül egy intézménybe, akkor is így folyamatosan zajlik tovább az agyalás, vagy a munka, akár az ügyvédekkel gondolom, hogy hogyan lehet nem tudom, engedményeket kérni, mit kell csinálni ahhoz, hogy módosítani tudjon a büntetési tételen. Szóval ez egy élő dolog, tehát nem az van, hogy valaki bekerül, és akkor 5 év, és akkor annyi, hanem hogy van egy ilyen élő... Úgyhogy én azt hiszem, hogy egymás között is ezt a nyelvet használják ilyen értelemben.
Az, hogy te voltál a producer a filmnek, az azt jelenti, hogy akkor tönkre mentél bele?
Nem, azért nem. Hát én az eddigi filmjeimet sajnos úgy csináltam, hogy mindig volt mellett a munkám. Tehát aha. nem iszonyat hálás vagyok a stábnak továbbra is, hogy
hajlandóak voltak. Az, hogy 222 ezeren megnézték ezt, az nem jelentheti azt, hogy egy producer felfigyel erre, és azt mondja, hogy legyen egy folytatása?
Én örülnék, de ez igazából... Meg mondom, egy pár szereplők közül is kifejezetten mondták, hogy folytassuk, és akkor így azon gondolkodtam, hogy szerzek erre pénzt, úristen. Tehát erre ki az, aki ma erre pénzt ad, nem tudom, na mindegy. Tehát nem kezdtem el finanszírozás után nézni. Nem tudom, nem is beszéltem erről még producerekkel, igazából lehet, hogy ebbe dobom a témát.
Ja.
Meg van egy csomó tanítványom, akit úgy bírnám, hogyha ők így azt mondanak, hogy úristen, csináljunk.
Nagyon szépen köszönöm, dr. Papp Baján, a Börtön Rap című film alkotója volt ma.
Köszönöm
a reggeli
szépen.
Személy, a Börtön Rap elérhető a YouTube-on. Ha 222 ezeren megnézték, akkor itt az idő, kedves hallgatók, hogy ti is, önök is megnézzék. tök jó film. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztián volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Turi Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Itt volt velem Józsa Márta is, neki is köszönöm a segítséget. Jön a hétvége, úgyhogy szokásos szentencia, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják hol a tár. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!